Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök ez évi, a 18. évi előadás sorozatunkon, amelynek ez a fő témája, hogy értjük-e vagy félreértjük Jézus szavát. A mai első előadásnak a címe, vegye fel a keresztjét, vagy vegye fel az ő keresztjét. Szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, 6 részből álló sorozatot kezdünk ebben a fél évben, amelyben szeretnénk megvizsgálni Jézusnak nevezetes, híres kijelentéseit, amelyeket azonban sajnos nagyon sokszor és rendre félre szoktak érteni. Az előadás sorozat címét kölcsönöztem egy irodalomtörténésztől, Martinkó Andrástól. Ha valaki meg tudja szerezni, én sem tudtam elhozni, mert már az enyém sincs meg, Martinkó Andrásnak az Értjük vagy félreértjük a költő szavát című kötetét, nagyon jó olvasmányt szerez, ez nyilván antikvárokban megtalálható, 2 kiadást ért meg a 80-as években. Tehát Martinkó András Értjük vagy félreértjük a költő szavát. A könyv arról szól, hogy a magyar irodalomnak Balassitól egészen a 20. századig való nagy költeményeit veszi sorra, amelynek híres kijelentéseit félre szoktuk érteni. Hát persze nem akarattal, hanem azért, mert valami nyelvi dolgot nem értünk, vagy valami a vershez kapcsolódó művelődéstörténeti dolgot nem értünk. Nagyon olvasmányos, nagyon jó kis könyvecske, rövid fejezetekből áll. Kezdve mondom Balassitól a Vörösmarty Szózatán keresztül, amelynek a nagy félreértése, ugye a nagyszerű halál, amit nem üdvrivalogva kell elmondani, hogy nagyszerű halál, hanem a nagyszerű a reformkorban annyit jelentett, hogy kiterjedt, hatalmas. Tehát Vörösmarty nem egy örömteli halálról beszél, amikor a nemzet halálnak a vízióját vetíti előre. És egészen a 20. századig, tehát sorra veszi azokat a hatalmas nagy verseinket, amelyekről úgy gondoljuk, hogy értjük ezeket, és közben nem értjük. Hát ha a magyar költészetben is fontos ez, hogy világosan értsük, hogy mit mondtak a legnagyobb költőink, azt hiszem, hogy a Bibliánál is rendkívül fontos dolog az, hogy főleg Jézus Krisztusnak az egész emberi magatartást és viselkedés kultúrát meghatározó nagy kijelentéseit világosan értsük. És a mai alkalommal rá is térünk az első kijelentésre. Jézus ezt az evangéliumok feljegyzései szerint 4 ízben mondta el az életében. Úgy is írtam fel a táblára, hogy ez világos legyen. Máté evangélium a 10. fejezet 38. verse közli, hogy egyszer a tanítványok kiküldésekor mondta el Jézus, mint egy a tanítványainak a lelkére kötve ezt a tanítást, hogy csak az lehet az ő tanítvány, aki felveszi a keresztjét. Aztán, amit mind a 3 szinoptikus, Máté, Márk és Lukás följegyzett, az Jézusnak egy az északi országrészben, itt Cezária Filippi tájékán mondott beszédéből való, ezt Máté evangélium a 16. fejezet 24. versében olvassuk, párhuzamos a Márk 8.34-ben, és Lukács 9.23-ban áll szinte szó szerint, kivéve Lukácsét, ott van egy érdekes kijelentés, ugye, aki fel nem veszi a keresztjét, és úgy nem követ engem, nem lehet az én tanítványom. Lukácsnál még egy kis szócska, egy kis kifejezés ott áll, hogy aki fel nem veszi a keresztjét minden nap, azt nem lehet az én tanítványom. Harmadszor a gazdag ifjúval való beszélgetés végén mondott Jézus egy ilyen mondatot, hogy az lehet az ő tanítvány, aki felveszi a keresztet, ez Márk evangélium a 10. fejezet 21. versében van, tehát ez a 3. előfordulás, és Lukács evangélium a 14. fejezet 27. verse őrzött meg számunkra, őrizte meg számunkra a 4. kijelentést, amelyben Jézus szintén az északi országrészben járva a tanítványaival mondta azt, hogy csak az lehet az ő tanítványa, aki felveszi a keresztjét. Most ez a jézusi kijelentés így egymagában is belekerült a hétköznapi szóhasználatba. Minden nép őrzi ezt, mint szállóigét önmagában is. Ha például valaki megszerzi, több kiadást ért meg, Ónagy Gábornak a Magyar Szólások és Közmondások című kötete, ezt többször adják ki, és hát egy alapvető könyv, kb. 20 000 magyar szólást és közmondást tartalmaz. akkor ha fellapozza a kereszt szónál a 811-es, 812-es és 813-as sorszám alatt, a következőt találhatja meg, hogy hogyan is érti ezt a mi népünk, meg általában mai napokban is az emberek ezt, hogyan használják Jézusnak ezt a kijelentését. Azt mondja Ónagy Gábor, hogy egyik jelentésben úgy, hogy ki legjobban tudja a maga keresztjét, tehát ilyen értelemben, hogy az a kereszt az én bajaim, az én szenvedéseim, az én nehézségeim. Általában az emberek ezt értik, hogy hát ugye a magam keresztjét kell hordozni. Másodszorban ezt mondja Ónagy Gábor, hogy van egy ilyen magyar mondás, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje, vagy senki sem lehet kereszt nélkül. Tehát megint csak afelé halad itt a gondolat, hogy hát mindenkinek vannak bajai, nehézségei, és ezeket meg kell tanulnunk elviselni, ezeket meg kell tanulnunk hordozni. Következő a harmadik kijelentés, hogy nem mind kereszt az, amit annak tartanak. Tehát van azért egy ilyen szólásmondás is, hogy néha azt is bajnak és szenvedésnek érzik az emberek, amiből csak jó származik és nem rossz. De ez is olyan értelemben használatos a magyar nyelvünkben, a magyar kultúrában, hogy hát mindenkinek megvan a maga terhe, a maga gondja, baja, és ezeket kell tudni viselni, hordozni. Ezt már csak én teszem hozzá, ez nincs benne ebben a könyvben, azt hiszem innen már egy lépés, az a hát elterjedt magyar mondás, amit sajnos sok közmondás gyűjtemény nem tartalmaz, hogy az én keresztemnél a Krisztus keresztje se nagyobb. Vagy az én terhemnél a Krisztus terhe se nagyobb. Azért gondoltam, hogy úgy felemlítem önök előtt, hogy szóval nem én mondom ezt, nem én gondolom ezt, hogy ez félreértik Jézus kijelentését, hanem ez így van a nyelvünkben, és általában más nyelvekben is ez a helyzet, hogy kereszten az emberek azt értik, ami a saját maguk problémája, a saját maguk gondja, baja, szenvedése, terhe. Jézus nem ezt értette. Jézus nem azt mondta, hogy az lehet az ő tanítványa, aki a saját maga terheit el tudja hordozni. Hanem Jézus éppen ellenkezőképpen értette. Jézus azt mondta, hogy az lehet az ő tanítványa, aki mások terhét tudja elhordozni. Aki részt vállal mások terhének a hordozásában. Ha itt most én nekem nem lenne előadásra egy órám, hanem csak 5 percem, és 5 perc alatt kellene önöknek ezt megmagyaráznom, hogy miért ez utóbbi értelmezés a helyes, akkor azt a kérdést tenném fel önöknek, hogy Krisztus kiért hordozta a keresztet? Hát Krisztus nem a saját maga hibáiért, bűneiért, Jézusnak nem volt bűne, hibája. Jézus nem a maga keresztje, a maga keresztjével az emberiség terhét vette magára. Tehát a kereszt, mint jelkép, mint szimbólum, Jézus esetében sem annyit jelent, hogy Jézus a maga nehézségeit kellett, hogy elviselje és hordozza, hanem Jézus azért jött el erre a világra, és azért mondta, hogy azért az óráért jöttem el erre a világra, a szenvedésért, a kereszt áldozatáért, hogy ő a mi terhünket vegye magára, a mi bűneinkért halljon meg, hogy helyettes áldozat legyen, hogy helyünkbe álljon, hogy a váltságművet így teljesítse be, hogy az embernek a terheit vegye magára, az ember bűnadósságát vegye magára. Tehát, hogyha mondom, röviden akarnám megértetni önökkel, hogy ez az értelmezés a helyes, akkor ezt mondanám, hogy hát Jézus maga is azért jött a világra, hogy érezzük, hogy ő együtt érez velünk, hogy ő tud rajtunk segíteni, hogy ő el tudja venni a bűneinket, hogy ő megérti a mi helyzetünket, és ha hozzáfordulunk, akkor Jézus által minden bajunkra van megoldás, és minden problémánkra van gyógyír. Tehát teljesen természetes, hogyha Jézus vitte a keresztet, és a kereszttel az emberiség terhét vitte, és ezt a tanításaiban fölhasználva így mondta, hogy aki jönni akar én utámon, az vegye fel az ő keresztjét, akkor a vegye fel az ő keresztjében nem az van benne, hogy mindenki a saját maga terhét tanulja meg becsületesen elhordozni, hanem ennél sokkal több van benne. Az van benne, hogy a saját magunk terhéről a Bibliának más kijelentései vannak, ezt az előadás végén fogom majd ismertetni önökkel, hogy mit mond a Biblia arról, hogy a saját magunk terheivel mit tegyünk. Jézus azonban ebben a felszólításában arra hívott el mindenkit, aki követője akar lenni,
hogy próbálja megérteni a másik embert, próbáljon együtt érezni a másik emberrel, próbálja befogadni a másik embert, próbáljon segíteni a másik embernek. Tehát nem az én központú, hanem a másikért élő, a te központú életre hívott el Jézus. Szeretném felolvasni a Máté evangélium a 16. fejezetéből az egész szövegkörnyezetet, amikor Jézus elmondta ezt a felhívását. Tehát amit felírtam a táblára, azért írtam fel, hogy mindenki otthon ki tudja keresni, az illető szövegrészeket el tudja olvasni. Én csak a legfontosabbat említeném. Máté evangélium a 16. fejezet 24. versétől ezt olvassuk. Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak: ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt val? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Mert az embernek fia eljön az ő atyának dicsőségében az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Kedves hallgatók, hogyha a Bibliát jól meg akarjuk érteni, általában nem kell messzire mennünk, a legközvetlenebb szövegkörnyezetnél kell maradnunk. Itt a legközvetlenebb szövegkörnyezet is azt az értelmezést támogatja, amit előbb önöknek kifejtettem. Jézus azt mondja, hogy aki követni akar, aki jönni akar én utánam, vegye fel az ő keresztjét, és azt mondja, tagadja meg magát. Tehát az első kulcs, hogy mit jelent, hogy a kereszt felvétel, hogy tagadja meg magát. Aztán azt mondja utána, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyer is, de az ő lelkében kárt val? Nagyon súlyos kifejezéseket használt Jézus, de minden kifejezés egy irányba utal, mégpedig arra, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy úgy tartja meg az életét, hogy legfőképpen önmagával foglalkozik, és önmaga örömeit, bajait tartja számon, az az ember el fogja veszíteni az életét. De aki úgy dönt az életben, hogy nem önmagával foglalkozik elsősorban, hanem a másik ember ugyanolyan fontos lesz számára, mint ő, látszólag elveszíti az életét a másokért való fáradozásban, látszólag se éjjele, se nappala nem lesz, mert hát annyi gond és annyi tennivaló van ezen a világon, hogy valóban mindig másokért él, és látszólag elveszíti az életét, de Jézus azt mondja, hogy csak a látszat, a valóságban megnyeri az életét. Tehát aki másokért él, azért igazán önmagáért is, aki másokat felüdít, az maga is üdül, idézhetnénk itt Bölcs Salamon megjegyzését. Tehát Jézus ezt szerette volna a követői tudomására hozni, hogy az ő élete az önmegtagadó életet kíván, az ő követése önmegtagadó életet kíván. De Jézus tanítványai azok lehetnek, akik másokért élnek, és akik tudják hordozni mások életének a probléma világát, és mások életének a gondjait, bajait. Hogy mennyire így értették az apostolok, arra csak egy példát hadd említsek. A Galata levél 6. fejezet 2. versében Pál apostol ezt a rövid kijelentést teszi, Galata levél 6. fejezet 2. versében: egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Tehát ez törvény Krisztusnál, ez a Krisztus törvény, azt mondja, egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Ez a Galata levél 2. fejezet 5. verse, még erre a fejezetre vissza fogok térni az előadás későbbi részében, de most nézzük meg egy pillanatra, hogyha meg szeretném tudni azt, hogy mit is jelent ez, hogy egymás terhét hordozni. Mit is jelent ez, hogy felvenni a keresztet. Akkor tulajdonképpen a Biblia hogyan igazít el bennünket, hogy mit is jelent ez a kereszthordozás? Lehetne más megoldást is választani, például az idei nyári táborunkban a kereszthordozásnak a rokon értelmű kifejezéseit vettük sorra, ilyen például az iga fölvevése. Tehát nagyon egyszerűen tudjuk ezt a Jézusi mondást értelmezni, hogy ha valóban komolyan a Bibliát olvasás tárgyává tesszük, például a kereszthordozás ezzel párhuzamos fogalom Jézus tanításaiban az iga fölvétele, például Máté Evangélium a 11. fejezetében. De hogy mi mindent jelent a kereszthordozás, csak néhány pontban, 5 pontban szeretném összefoglalni, hogy a Biblia könyvei, és hát azokon belül is Jézus más egyéb tanításai hogyan domborították ki, hogy mit jelent ez a kereszthordozás. A kereszthordozás először is jelent egy igazi, mély együttérezni tudást emberekkel. Ezt így mondja ki Pál apostol a Római Levél 12. fejezet 15. versében, hogy örüljetek az örülőkkel, a sírókkal pedig sírjatok. Ez a klasszikus bibliai meghatározás az együttérzésről, amit ugye népi mondások is így szoktak közölni, hogy a megosztott öröm az kettős öröm, a megosztott bánat az fél bánat. Ennek az alapja ez a bibliai kijelentés, hogy a keresztet hordozni, tehát mások életének terhének hordozásában segíteni, valódi segítségnyújtást adni a másik embernek, ez először is együttérzést. Egy bizonyos belső figyelmet, egy belső könyörületességet, egy belső, olyan belső gondolkodást kíván, amikor az ember nem a gyors reakciói szerint válaszol az élet különböző problémáira, hanem fölállítja mindig az ember a mérleget. A másik ember ezt adta, mondjuk rosszat adott. De én a mérlegnek mind a két serpenyőjébe súlyokat helyezek. Igen, hát ez a rossz most lehúzza mondjuk a bal serpenyőt. De akkor a jobb serpenyőbe is beleteszek néhány dolgot, hogy hát ez az ember már régóta küszködik talán a természetével, vagy nehéz volt a neveltetése, az életkörülményei, vagy beteg, vagy fáradt. Tehát jelent egy olyan együttérző, egy olyan figyelmes gondolkodást, ami a másik embert a szívünkben nem ítéli meg rögtön. Ugye a probléma ott van az életünkben, hogy az élet bizonyos helyzeteiben belül nagyon gyorsan hozunk ítéletet. Utána persze ezt próbáljuk palástolni, nem mondunk azért olyan dolgokat, vagy nem cselekszünk úgy, tehát azért a jó nevelés, meg a kultúra ugye meghozza a maga eredményét. Eszembe jut ilyenkor mindig Immanuel Kantnak, a híres német bölcselőnek egy mondás, aki azt mondta, hogy a kultúra és a művészet és a tudomány kultúráltá tett bennünket. Ez igaz. Művészet és a tudomány kultúráltá tett bennünket. Szóval civilizálódtunk is, méghozzá eléggé jó messzire eltávolodtunk a természettől. De hogy erkölcsös emberekké váltunk volna, ahhoz még sok szó férhet, mondja a 18. század végén Kant. Egy híres mondás, ugye, hogy a művészet és a tudomány kultúráltá tett bennünket. Civilizálódtunk is, de hogy erkölcsös emberek lennénk. Hát az erkölcsnek hol van a gyökere? Az erkölcsnek a gyökere a gondolkozásunkban van, a belső világunkban van. Keresztet hordozni nem lehet úgy, hogy a belső világunk ne változnék meg. A belső világunk egy döntő változásnak kell bekövetkezni, és a Bibliának a legnagyobb kijelentését azért olvashatjuk több százszor, több ezerszer, Ószövetségben és Újszövetségben is, hogy térjetek meg. Térjetek meg. Változtassátok meg a gondolkodásotokat. Térjetek meg. Gyorsan ítélő emberből legyetek belsőleg együttérző és mások terheit hordozni tudó, már így hordozni tudó embereké. Nem szeretnék erről sokat beszélni, egy külön előadásban, a Szálka és Gerendáról szóló előadásban még újra vissza fogok térni erre a témára. Tehát a kereszthordozás először is jelent egy bizonyos fajta együttérzést. Természetesen ez az együttérzés kiben-kiben, ha komolyan veszi Krisztus követését, ez mindig erősödik, és ez mindig fejlődik. Nem hiszek abban, hogy így lehet születni a világra. Mindannyian azért irgalmatlan szívvel születünk a világra, de a megtérés, az újjászületés után ki kell, hogy fejlődjön az érdekmentes, a nem haszonelvű, a másik emberrel való őszinte igaz együttérzés, ami a megtérésnek, hogy valaki keresztény lett, egy legfontosabb belső ismérve és következménye. Mi a második dolog, ami a kereszthordozásban az együttérzésből következik? Ez is egy nagy bibliai kifejezés, tehát itt tiszta matematikát vagy fizikát ismertetek önökkel, tehát azt szoktam mondani, hogy aki az erkölcs dolgait olyan képlékeny dolgoknak tartja, hogy hát az erkölcs az egy lelkizés, az vagy igaz, vagy nem, mert azt szoktam mondani, hogy aki a Bibliát komolyan veszi, annak matematika és fizika törvényeihez hasonló erkölcsi törvények lesznek, mert az együttérzés után mi kell, hogy kifejlődjék az emberben, ami a kereszthordozáshoz megint csak elengedhetetlen, ezt a Biblia így mondja, hogy a befogadni tudás. Gyönyörű kifejezés megint a Római Levél 15. fejezet 7. versében azt mondja Pál apostol, fogadjátok be egymást, ahogy Krisztus befogadott titeket az Isten dicsőségére. Együttérezni egy emberre az még nem befogadás, de az együttérzésnek a következő lépcsőfoka, hogy embereket befogadni, embereket úgy kezelni azon a szinten, amelyen vannak, de azt nem éreztetni, hogy most ez milyen szint, vagy milyen alacsony szint például. Vannak emberek, akik nagyon alacsony lelki vagy szellemi szinten vannak, sokszor önhibájukon kívül, viszont fejlődésre csodálatosan alkalmasak. Az az embert, akit befogadnak, és elkezdi az életet egy szeretetteljes, befogadó közegben, ahol érzi, hogy más emberek ugyanúgy gondolnak felőle szinte, mint ő maga. Ugye erről óriási alkotások vannak, leginkább most a legutóbbi időben a filmművészet nagy alkotásai, de hadd mondjak önöknek egy egyszerű hétköznapi példát. Magyarországon, mint tetszenek tudni, az elhagyott gyermekek sorsa eléggé viszontagságos. Nagyon sok alapítvány létrejött már tucat számmal az utóbbi években. Szekszárdon is van egy alapítvány, egy Bölcső nevű alapítvány, amely szinte a kórházból emeli ki a kisgyerekeket, tehát már a születésük után bizonyos helyekre emeli a gyerekeket. Ott hallottam ezt a történetet, hogy volt egy kisgyerek, aki nagyon hátrányos körülményekkel született, testileg, lelkileg, és senki nem akarta elvállalni. És ha már a születéskor ilyen hátrányosak a körülmények, már a gyerek egy éves lett, két éves, három, négy, öt, senki nem akarta. Hát egyszer csak csodák csodájára jelentkezik egy magyar házaspár az Egyesült Államokból, hogy ők tehetős emberek, ők megtehetik azt, hogy egy súlyosan károsult gyermeket magukhoz fogadjanak. Hát ugye csodák csodája megtörtént, 6 vagy 7 éves korában ez a kisgyermek szülőkhöz került, addig imit amott kórház és nevelőotthon, meg máshol nevelőt, most végre szülőkhöz került, és amiért elmondom önöknek ezt a történetet, mindenki azt mondta, hogy ez a gyerek legalább 5-6 évvel le van maradva a többi pályatársától. És így is adták át a nevelőszülőknek. És az alapítvány minden évben rendez egy ilyen kis nyári összejövetelt, egy kastélyt kibérelnek, és ott az eddig már több mint 100 örökbefogadott gyermek szüleivel együtt megjelenik. Eltelt egy 2-3 év, és Amerikából megjelent a kis gyermek, ugye akkor már 8-9 éves volt, a szülőkkel együtt, és csodák csodájára ez a gyerek lelkileg, szellemileg azon a szinten volt, ahol a kortársai. Behozták ezt az óriási lemaradást, mert egy olyan élmény, hogy befogadták őt, hogy őt komolyan vették, hogy ő neki van apja és anyja, akik ugyanúgy szeretik, mint ahogy ő a lelke mélyén talán ezt elvárta volna, tehát nem volt rá példa, nem volt rá alkalom. Szóval ezek jutnak eszembe, amikor a Bibliának ezeket a nagy tanításait nézem, és hát ha másra nem jó a konkordancia, én azt mondom, hogy a Bibliát nem lehet a konkordanciából megtanulni. De végül is én is rászántam magam évekkel ezelőtt, akkor is drága volt a konkordancia, de megvettem a konkordanciát. Mondom, ennek a nyomorult számítógépnek már ennyi előnye legyen, hogy egy normális bibliai konkordanciát össze tudnak hozni, mert tényleg eddig próbáltak nagyon sokféle konkordanciát összehozni, de mindegyik hiányos volt. Hát most a számítógéppel meg tudtak olyan programot alkotni, mert tényleg a károlyi fordításunk minden egyes szava bent van. Ha önök például megnézik ezt a szót, hogy befogadás, nem gondolnák, de a Bibliának egyik leggyakrabban használt kifejezése, szoktam mondani, hogy van egy olyan bibliai könyv, ami erről szól, igaz, hogy rövid, 3/4 oldalas, János 3. levele az első 10 versében arról szól, hogy kell embereket befogadni. És hogy a kereszténységben is ezt tanulni kell, idegeneket, vendégeket, messziről jött embereket, sőt, profétikusan is fontos ez a 3. János levél első 10 verse, mert itt beszél egy bizonyos Diotrefész nevű emberről, aki nem akarja befogadni a többi keresztényt, sőt, aki nem ért ő vele együtt, egyet, azokat az egyházból ki is akarja taszítani, ki is akarja vetni. Ez az első század végi helyzet, nem tudni valakit befogadni, megjelent a kereszténységben már egy olyan gyakorlat, ami később a középkorban aztán intézményesült, hogy valaki, azt mondja János apostol, Diotrefész elsőséget kíván, tehát ő akar az első lenni, ő akar a vezető lenni a keresztény közösségben, és aki nem ért ővel együtt, az kirekeszti, kiközösíti a gyülekezetből. Tehát ugye mondom, hogy a középkortól fogva aztán ez intézményes formát öltött, hogy a kereszténységben van egy fő, van egy vezető, és aki vele nem ért egyet, azt exkommunikálja, arra anatéma szitet mond, az kirekeszti a keresztény közösségből. Nagyon fontos dolog ez, hogy a kereszthordozásnak a második lépcsőfoka, hogy az igazi együttérzésből ki kell, hogy fejlődjék a befogadás. Ez mindannyiunknak küzdenünk kell ezért, hiszen sokszor találkozunk idegen emberekkel, messziről jött emberekkel, vagy sokszor találkozunk éppen olyan emberekkel, akik talán közel vannak, de igazán nincsenek a szívünkben. Egy keresztény ember csak akkor képes más terhét hordozni, vagy más keresztjét viselni, hogyha be tudja fogadni azt a másikat. És ebből jön egy harmadik dolog az együttérzésből és a befogadásból, amit talán egy ószövetségi ige, az Ézsaiás könyve 32. fejezet 8. verse mond ki, csodálatos bibliai ige ez, ami így hangzik, hogy a nemes ember nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad. Tehát ha valaki már az egész életében helyet ad a másiknak, tehát ahogy tervezünk például, ahogy fel akarjuk építeni az életünket, mire szánunk időt, mindig csak magunkra, mindig csak a hozzátartozóinkra, mindig csak a szeretteinkre, van-e idő azokra az emberekre, akikkel mondjuk senki nem foglalkozik, akikkel mondjuk az emberek nem tartanak olyan szoros kapcsolatot. Ne tessenek elfelejteni, hogy a nemes ember, aki nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad, erre Jakab apostol azt mondja a levele első fejezetében, hogy az Isten előtt való Isten tisztelet ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magunkat a világtól. Na de ez program kell, hogy legyen. Ez egy keresztény ember számára hivatás kell, hogy legyen, hogy meglátogatnia a testileg, lelkileg özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani a világtól magunkat. Ez az, amit Jézus Krisztus így mondott Lukács evangélium a 14. fejezetében, hogy amikor vacsorát készítesz, ne hívd a rokonaidat, barátaidat, akik vissza tudnak hívni téged. Amikor vacsorát készítesz, hívd a csonkabonkákat, a sántákat, a vakokat, akik nem tudnak téged visszahívni, és majd megfizettetik néked a mennyek országában. Most hát itt a harmadik nagy kérdés az együttérezni tudás és a befogadni tudás után az, hogy ki az, aki az életét is így tervezi, így akarja felépíteni, hogy Jézusról mondja a Cselekedetek könyve 10. fejezetében Péter apostol, hogy ő széllyel járt jót tévén, tehát hogy Jézusnak az élete ez volt, hogy ami emberi nyomorúságon lehet segíteni, vagy embereken lehet segíteni, ő ezt tervszerűen csinálta, ezt nem véletlenszerűen tette, hogy majd ahogy esik, úgy puffan, elve alapján majd megsegít embereket. Igen, a kereszthordozásnak tudatosnak kell lennie, megtervezetnek kell lennie. Tudnunk kell például azt, hogy hány emberen tudunk segíteni, de hányon már nem. Tudnunk kell azt, hogy hány emberrel tudok bensőségesebb viszonyban lenni, és adandó alkalommal rászánni egy fél évet, vagy egy évet, vagy két évet egy alkoholistára, vagy egy beteg emberre. Ugye szegény Levendel László szokta mondani, míg élt, azt mondja, nekem az az érzésem, hogy alkoholizmusból csak egyféleképpen lehet kigyógyulni. Ha minden alkoholista mellett lenne még egy ember, aki éveket szánna arra az emberre. Hát ezt csak tervszerűen lehet tenni. Ezt nem lehet úgy, hogy nem lehet úgy tenni, mint én tettem egyetemista koromban, hogy fölmentem a Baba utcai szanatóriumba, mert hallottam, hogy ott helynemedinesek vannak, vastüdővel élnek, lélegeztetőgép élteti őket, és úgy gondoltam, hogy egyszer-kétszer meglátogatom őket. Harmadik, negyedik látogatásnál azt mondták nekem, János, nyugodtan maradj otthon. Ha nem tudsz ide évekig eljárni, akkor ez sokkal rosszabb, ha csak egyszer-egyszer eljössz, és utána nem látunk fél évig vagy egy évig. Ha el tudsz jönni minden hónapban és évekig, csak akkor jöjj. Hát sürgősen kerítettem magam helyette más valakit, akiről tudtam, hogy el tud menni, mert én nekem például akkor az időbeosztásom nem tette lehetővé. Ezt tervezni kell. Vannak emberek, akik mondjuk szeretnének segíteni alkoholbetegeken. Vannak emberek, akik egy rákos ember mellé állnak, mert tudják azt, hogy a rákbetegségnél is nagyon fontos dolog, hogy a testi baj legyőzésére is valami lelki erőt adjanak, és ott vannak 2-3 évig mellette. Ha meghal az illető, ha meggyógyul, az a 2-3 év az, azt hiszem, az életében pótolhatatlan és helyettesíthetetlen. De ezt meg kell tervezni. Legyünk nemes emberek, mondja Jézus, akik keresztet akarunk hordozni. Legyünk nemes emberek, mondja Ézsaiás próféta, nemes dolgokat terveljünk, de a nemes dolgokban meg is maradjunk. Egy negyedik dolog, hogy az együttérzés, befogadás, az eltervezés után jön maga tulajdonképpen a kereszthordozásnak a lényege, a segítségnyújtás. Hogyan segítsünk embereken? Nem olyan könnyű dolog embereken segíteni. Egyrészt azért sem, mert emberek nem szívesen fogadnak el segítséget nagy általánosságban. Másrészt azért, mert ha elfogadnak, akkor sem biztos, hogy jól ragadjuk meg a helyzetet, vagy ismerjük azt a másik embert. Tehát ahhoz, hogy valóban segítséget tudjunk nyújtani, nekem az a meggyőződésem, hogy az életünkben sok kudarcot kell áttélni, míg az ember megtanul igazán segítséget nyújtani. Valamikor az ember azzal nyújt segítséget, hogy nem tesz semmit. Van, amikor az ember azzal nyújt segítséget, hogy őszintén imádkozik másokért, és nem találkozik vele személyesen. Van, aki azzal nyújt segítséget, hogy éppen levelet ír neki. Mások akkor, amikor meglátogatják, megint máskor akkor, amikor tényleg anyagilag is, vagy bármilyen más módon megsegíti a másik ember. De ezt tudni mindig az életben, hogy mire van szükség, hát ez az élet egyik legnagyobb kérdése. Rosszat tenni az nagyon gyorsan jön, oda se figyelünk és már összedől valami. De jót tenni az figyelem kérdése, lelki intelligencia kérdése. A legnagyobb példában Jézus az irgalmas samaritánus példájában azt húzta alá, Lukács evangélium a 10. fejezet 25. 37. versei között olvashatjuk ezt a híres jézusi példázatot. Tehát Jézus azt húzta alá az irgalmas samaritánusról szóló példázatban, hogy el ne felejtkezzünk semmiről, amivel még jót tehetünk. Meglátta az embert, leszállt a lováról, bekötötte a sebeit, de el is vitte egy vendégfogadóba, de nem hagyta ott magában, pénzt adott a fogadósnak, de még az éjszakát is ott töltötte. Mennyi minden mozzanat, 4-5 olyan lépcsőfok, amire a Biblia kijelenti, hogy a törvény betöltése a szeretet. Róma 13:10. Tehát vigyázzunk, mert amikor jót teszünk, sokszor híjával tesszük a jót, és arra a Bibliának van egy másik kijelentése, hogy aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Tehát nagyon sokszor jót cselekvés címén csak bűnöket halmozunk össze, vagy ahogy Luther Márton mondta, hogy sokszor az embernek a legnagyobb erényei tündöklő bűnök, mert valamit teszünk, jót is teszünk, de nem teljesen jót, vagy nem igazán jót, vagy nem következetesen végigvitt jót. Arról meg nem is szeretnék beszélni, de azért ideírtam ennek a negyedik pontnak a végére, hogy vannak esetek, amikor nem szabad úgy jót tenni, ahogy az ember jót akar tenni. Jézus életében van egy kis mozzanat, ez csak Lukács evangélista jegyezte fel a könyve 12. fejezetében a 13. és 15. versek között, hogy egyszer egy ember odament Jézushoz, hogy segítsen neki. Azt kérte Jézustól, hogy beszélje rá a testvérét, hogy ossza meg vele az örökségét. És valami családi perpatvar lehetett, hogy az öccse kisajátított valamit az örökségből, és ő neki nem jutott semmi. És akkor Jézus ezt mondta ennek az embernek, aki biztos, hogy őszintén kért segítséget. Bízott Jézusban. Biztos, hogy elég nagy probléma is volt az életben, mint ma is sokan mondják azt, hogy hát az osztozkodásnál vagy örökségnél a rokonságban valaki rosszat tett vele, és szinte lehetetlenné tette az életben, de mégis Jézus azt válaszolta ennek az embernek, hogy ki tett engem bíróvá és osztóvá köztetek. Én nem foglalak állást ilyen ügyekben, például ebben nem segítek. Ilyen dolgokban nem teszem be a kezemet, nem, ez nem az én feladatom. Sokszor emberek olyan dolgokat tárnak elénk, mint nagy problémát, ahol nem szabad semmit se tennünk. Máskor meg emberek nem beszélnek nekünk valamiről, amiről már 5 perc után is látjuk, hogy a jellemében vagy az életében probléma, ahol viszont tenni kell valamit. Hát azért mondom, hogy itt nagyon oda kell figyelni az életben. Sokszor emberek kérik tőlünk a segítséget valamiben, amiben világért sem szabad segíteni. Sokszor meg nem kérnek segítséget, amit viszont észre kell venni, hogy itt viszont segítségre van szükség. Jegyezzük meg jól, hogy Jézus életében is volt ilyesmi, hogy Jézus egyszerűen megtagadott valami segítségnyújtást, sőt utána Jézus megállt, és azt mondta, hogy vigyázzatok, nehogy a telhetetlenségben legyen az életetek, nehogy mindent csak a pénz meg a vagyon körül forogva gondoljatok el az életben, és utána elmondta a bolond gazdagról szóló példázatot, ami Jézusnak egyik legmegrendítőbb példázata, egy emberről, aki állandóan az egész életet csak a pénz segítségével mérte le. Tehát erre nagyon vigyázni kell, hogy segítséget nyújtani, segítséget adni az embereknek. Hát én már szinte így szoktam mondani az egyik elmúlt évi sorozatban, fel is kértem a hallgatókat, talán tetszenek rá emlékezni, amikor a szeretet himnuszáról volt szó, volt egy ilyen sorozatunk, akkor azt mondtam a kedves hallgatóknak, hogy ne adjanak. Ne adjanak. Ne segítsenek, ne adjanak, hanem csak tovább adjanak. Mert amit mi adunk, sokszor annyira a hiúsággal, az önzéssel van átszőve, amit továbbadunk Istentől, azt hiszem, hogy az a tiszta dolog. Jegyezzük meg, és adjuk tovább úgy az életünkben ezt, hogy a magatartásunk megváltozzék, ne mindig úgy tegyünk jót, ahogy mi jónak gondoljuk. Jót tenni úgy lehet jót tenni, ahogy az Istentől megtanuljuk. Nem jegyzik a költőt, nem találom lexikonokban a nevét, de azért hadd hangozzék el ez a vers. Az egyik legszebb keresztény vers ez, egyszerű formátumú, egy kis imit-amot megcsendülő rím jelzi, hogy ez egy vers. Ízen húr, aki szerezte, nem tudok róla semmit, de a versnek a címe és ez az egész egyszerű 6 versszakból álló költemény olyan áttetsző tisztasággal mondja, hogy add tovább. Ne adjál, tovább adjál.
Ízen húr, add tovább. Ha van valamid, ami jó, ami barátaiddal megosztható, legyen bár csak egy apróság, hozhatja Isten áldását, add tovább. Lehet, hogy csak egy dal, mely vidám, de segít megharcolni egy-egy csatát. Lehet, hogy egy könyv, mely érdekes, egy kép vagy pillantás, mely kellemes, add tovább. Ne feledd a másik fájdalmát. Te kell, hogy segítsd az úton tovább. Egy kedves szó vagy egy mosoly áldás lehet a másikon. Add tovább. Ha tudsz egy kedves történetet, vagy hallottál az utcán jobb híreket, vagy jó könyvet rejt a szobád, mely segít elűzni a másik bánatát, add tovább. Ne légy önző a szívedben, de viselkedj a legnemesebben, tedd a közösbe kenyered, hogy társaid is egyenek. Add tovább. Ha Isten meghallgatta imád, s az égből áldást küldött le rád, ne tartsd meg csak magadnak, míg mások sírnak, jajgatnak. Add tovább.
Kedves hallgatók, és akkor van ennek a kereszthordozásnak még egy lépcsőfoka, úgy gondolom. Persze lehetne finomítani és több mindent felírni itt a táblára, az együttérzés, a befogadni tudás, a nemes tervezés és az igazi adás, az igazi segítségnyújtás után. Azt hiszem, hogy egy dolgot azért nem hagyhatunk ki a felsorolásból, amit Jézus így mondott Máté Evangélium a 24. fejezet 13. versében, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül.
Vagy amit így mond Jelenések könyve 14. fejezetében a Szentírás, itt van a szentek álhatatossága, vagy békességes tűrése, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus Krisztus hitét. Én azt gondolom, hogy a kereszthordozás akkor igazi kereszthordozás, hogyha abban kitartás van, abban elkötelezettség van. Egyszer-egyszer mindenki tud segíteni. De ott maradni egy helyzetben, ott lenni a másik mellett, valóban a megoldáshoz segíteni egy dolgot. Ez kitartás kíván, ez álhatatosságot kíván. Egyre ritkább jellemtulajdonság ez a mai világban, amikor az emberek valamit még csak elkezdenek, de befejezni egyre ritkábban tudnak. Én azt gondolom, hogy a kereszthordozás, amire Jézus felszólítja a követőit, az legalább ennyit jelent. Kevesebbet nem, többet igen. De az is biztos, hogy ha végig tekintünk ezeken a lépcsőfokokon, azért még különböző kérdések ötlenek fel bennünk a jézusi kijelentés kapcsán. Például ilyen kérdések, hogy hát mindenkinek a terhét lehet viselni, mindenkinek lehet segíteni. Biztos, hogy én vagyok az ügyetlen, hogyha nem tudok segíteni valakin. Biztos, hogy rossz akkor a felfogásom és az életem, hogyha olyan példáim vannak, hogy emberek például nem igényelik a segítségnyújtást, vagy nem fogadják el, hiszen ez is benne van az életben. Itt térek vissza a Galata levél 2. fejezet 5. versére. Előbb idéztem illetve a 6. fejezet. Előbb idéztem a 6. fejezet 2. versét. Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Itt, ahogy folytatódik a gondolatmenet, az 5. versben viszont azt a meglepő kijelentést teszi Pál apostol, ki a maga terhét hordozza. Otthon megtesszenek nézni a Bibliát, tehát egy fejezetben 3 vers távolságnyira. Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét, ki a maga terhét hordozza. Persze az eredetiben 2 különböző szó áll. Ugye a bárt, mint mértéket ismerjük súly mértékre, tehát itt a báros szó áll, itt egy másik, a fortios szó áll az eredeti görögben, tehát valahogy a magyarban is jelezni kellene, hogy most nem tudjuk itt jelezni, csak körülírással, hogy itt Pál apostol arra gondol, hogy egymás terhét hordozzátok. Így töltsétek be Krisztus törvényét, már azok a terheket, amelyeket át lehet vállalni és hordozni lehet. De vannak olyan terhek, amelyeket nem lehet átvállalni, amelyeket nem lehet a másiknak hordozni. Hogy a Biblia mennyire józan és mennyire valóságos könyv, és itt semmiféle elrugaszkodás nincs se jobbra, se balra, végletesség, ez a helyzet, ez az igehely is megmutatja, mert azt hiszem, hogy mindannyian voltunk már így az életben, hogy szerettünk volna valakinek segíteni, de az nem engedte. Nem engedte, nem is igényelte. Nem igényelte, megharagudott volna ránk, hogyha tettünk volna valamit, nem? Tehát vannak olyan dolgok, amelyeket egyrészt azért nem lehet hordozni, azért nem lehet vinni a másik embernek a keresztjét, mert a másik ember nem tart erre igényt, vagy a másik ember ezt nem engedi. Ez is az emberi természetben nagyon mélyen benne gyökerezik, tessenek csak gondolni a gyerekekre, gyerekeknek is akarunk segíteni, bármilyen formában, testi vonatkozásban, vagy szellemileg megmondani nekik valamit, ő nem, elfordul és nem igényeli. De ugye ez a felnőtteknél is megvan, hogy vannak olyan emberek, akik úgy szégyellenek valamit elfogadni, vagy szégyellik, hogy nekik együttérzésre, vagy valami konkrét segítségre van szükségük. Nos hát, az életben nem minden terhet lehet átadni, se átvenni. Nem minden terhet lehet átadni, se átvenni. A végletes példák után hadd mondjak hétköznapi és talán mindannyiunkkal naponként előforduló példákat. Például én mindig szerettem kérni a kedves hallgatókat, hogyha hazamegyünk munkából, vagy bármilyen más helyről, hát arra is vigyázni kell, hogy milyen terheket rakunk a családtagjainkra. Mit mond el a férje a feleségnek, a feleség a férjnek, főképp pedig mit mondunk el a gyerekek előtt. Ugye a család az a felüdülés és a megkönnyebbülés helye, És sokszor az emberek ezt úgy gyakorolják, hogy mindent elmondanak, ami velük történt. Mindent rázúdítanak a családtagokra. A 3 éves gyerekre épp úgy, mint a 10 évesre, meg a 20 évesre, ez nem csak tapintatlanság, sokszor nem csak szemérmetlenség és indiszkréció, hanem sokszor olyan bűntény is, amiből valóban később a gyerekek életében bajok fognak származni, mert az lelki életemnek vagy az életemnek nem minden terhe tartozik a másik emberre. Még akik egymáshoz közel vannak, azok is meg kell, hogy válogassák azt, hogy ki az, aki el tudja viselni, a férjem ezt el tudná most viselni, a feleségem el tudná ezt viselni, mérlegeljük ezt, de a gyerekek előtt meg szinte már ritka az olyan magatartás, amit régen így szoktak mondani, hogy valaki a kabátjával az előszobába leteszi a munkahelyi gondjait. Persze az élet durvább lett, kegyetlenebb lett, lehet azt mondani, hogy most nehezebb letenni a gondokat az előszobában, de erre törekedni kell, hogy az olyan terheket, amelyekkel nekünk kell együtt élnünk, és amelyeket nekünk kell hordoznunk, vagy bizonyos ideig nekünk kell hordoznunk, azoktól nem szabad megszabadulni, azzal kárt okozunk másoknak, ha megszabadulnánk tőlük. Ha viszont valaki erre azt mondja, hogy hát olyan nehéz azért a mi terheinket hordozni. És ez egy következő kérdés, hogy mit tegyünk a terheinkkel. Most már látjuk, hogy Jézus nem a magunk terheit nevezte keresztnek. A mások terheit, amiket nekünk kell felvennünk, amiben nekünk kell részt vállalnunk, ezt nevezte keresztnek. De mit tegyünk a magunk terheivel? Ez nagyon egyszerű dolog. Ez az 1 Péter 5-7 tanítása. Minden gondotokat őre, az Istenre vessétek. Tehát az embernek kell, hogy legyen egy Istennel elrejtett élete. Az embernek kell, hogy legyen egy komoly, Istennel társalgó és beszélő élete. Akik megvásárolnak tőlünk például ilyen könyveket, ezek a napi dicséretek például. Ma megnéztem a zöld, mert van egy kék, meg egy zöld napi dicséretünk. A zöldbe megnéztem, van egy ige és van egy hozzáfűzés, és azt mondja a magyarázat, hogy az imádság az egy olyan vágyott társalgás és elbeszélgetés az Istennel, ami minden nap ünnepélyes alkalom. Aki erre nem vágyik, az nem tud megszabadulni a terheitől. Az imádság, hogy úgy mondjam, az nem egy bokréta a kalapon. Nem a keresztény életnek egy olyan szép, de csak kevesek számára gyakorolható része. Az imádság az életnek az egyik legszervesebb része. Minden gondotokat ő rávessétek. Hogyan tudjuk az Istenre vetni a gondjainkat? Hát ugyanúgy, hogy az emberi világban ezt meg. Hogyan tudunk emberekre vetni gondokat? Ha elmondjuk nekik. Ha belevonjuk őket a problémáinkra, megosztjuk velük a gondjainkat. Hát hogyan tudnánk Istennel elrendezni a gondjainkat, a nehézségeinket? Istennel társalognunk kell, beszélgetnünk kell, és az Isten csodálatos módon el tudja venni a lelkünkről a terheket, el tudja venni a lelkünkről ezeket a nyomasztó gondokat. Egy ókeresztény történetet szeretnék felidézni. Szíriában terjedt ez el a 4.-6. század között. A történet így szól, hogy egy ember túl súlyosnak tartotta a gondjait és a terheit. Már akkor kezdett kifejlődni ez a rossz magyarázat. Azt mondta az ember, hogy ő túl nagy keresztet kapott az Istentől. Tehát mondom, ez nagyon régre megy vissza, hogy a keresztnek ez a rossz értelmezése. Ő felrótta az Istennek, hogy túl nagy keresztet kapott, ő ezt nem bírja viselni. Hát a példázatos történet szerint megjelenik ez az ember Isten előtt, és Isten azt mondja, hogy tudom, hogy panaszod van rám, nagyon nagy a teher, nagyon nagy a kereszt, de hát én akkor választást ajánlok. Innen szoktuk a kereszteket kimérni. Válassz magadnak olyan keresztet, amit te el tudsz viselni. Ott van egy halom kereszt, az ember oda megy, és persze hosszú-hosszú keresés után a legkisebb keresztet kiválasztja a sok kereszt között, hogy az majd jó lesz, ő azt tudja viselni. És akkor azt mondja neki az Úr, hogy ezt akarod, akkor ezt a biztos, hogy ezt akarod? Akkor fordítsd meg ezt a keresztet. A saját neve van ráírva, ami annak a jele, hogy eddig is ezt viselted. Eddig is ezt viselted. Az első korintusi levél első korintusi levél 10. fejezet 13. verse a Bibliának egyik valóban megkönnyebbítő kijelentése, ami azt mondja, hűséges az Isten, nem hágy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. Sőt, a kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megmutatja néktek. Ha esetleg arra gondolnánk, hogy az Isten nekünk túl nagy terhet mért az életünkre, hogy ezt mi nem tudjuk viselni, összeroppanunk, ezt nem tudjuk viselni, és gondolják meg, hogy ezt nagyon komolyan szeretném önöknek mondani, mert lehet, hogy most, akik itt vagyunk ebben a teremben, jelen pillanatban nincs ilyen megpróbáltatásunk, de az életben nagyon súlyos megpróbáltatások vannak. 2 héttel ezelőtt is megtörtént egy tragédia, amire csak Jézus szavát tudom idézni. Jézus is torony összedőléséről beszélt, ugye Lukács evangéliumában. Akkor hozták neki a hírt, hogy Pilátus kiadta a parancsot, hogy menjenek be a katonák a templomba is mészárolják le a galileai zarándokokat. És Jézus ott fölidézett egy torony összedőlést, fölidézte ezt a zarándokok lemészárlását, és azt mondja, hogy úgy gondoljátok, hogy ők bűnösebbek voltak, akikre a torony rászakadt, vagy akik egyik pillanatról a másikra elveszítették az életüket. Ők bűnösebbek voltak ennél a nemzedéknél. Tehát nagyon vigyázzunk, mert az életben sok minden megtörténhet. Félelmetes dolgok történhetnek meg, és a mai világ tele van félelmetes dolgokkal. De én azt gondolom, hogy az Isten gondviselése, az pontosan kiszabja a határokat, a kereteket, és ha valaki az életben igazán elfogadja az Isten hívó szavát, és az életben úgy él, ahogy a lélek a lelki ismeretén keresztül, majd a fölismert igazságokon keresztül őt készteti, az elmondhatja azt, hogy hűséges az Isten, nem hagy titeket feljebb kísérteni. Tulajdonképpen Péter apostol is, amikor azt mondja, hogy minden gondotokat őrá vessétek, Mózes 5. könyve 31. fejezet 8. versét idézi, kicsit áttételesen, amelyben azt olvassuk, hogy Isten soha senkiről el nem felejtkezik. Én senkit el nem hagyok, és senkit el nem felejtek. Egészen addig, míg ezen a világon él. Ezt idézi vissza különben Pál is a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 8. versében. Tehát ez szeretném még hozzátenni a mai témánkhoz, hogy Isten nem ejt hibát. Megint egy ismeretlen költő verse hangzik el. A televíziós előadások után annyi telefont soha nem kaptam, és annyi példányt nem kellett elküldeni versből, mint ez az ismeretlen középkori német költőverse. A fordítót itt ismerjük, Turmezei Erzsébet fordította le. Maga a versnek a címe is már érdekfeszítő, hogy nem ejt hibát, hogy Isten nem ejt hibát, mire készül ez a költő, hogy ezt mondja el, hiszen olyan sokan akarták már ezt bebizonyítani, hogy Isten nem ejt hibát, például a nagy Milton is az elveszett paradicsomban, és egy sokszor balul üt ki ez a dolog, mert akik Istent akarják igazolni, azok nem tudják eléggé tisztán és világosan igazolni, és ez a nem hívőknek a malmára hajtja a vizet. De azt gondolom, hogy ez a megint csak az előbbihez hasonló kicsit igénytelen versike, meg ismeretlen költőtől származó versike, nagyon fején találja a szöget. Tehát a magunk gondjai ne legyenek gondok. A magunk gondjai ne maradjanak terhek. Aki beszél és társalog az Istennel, számíthat arra, hogy az Isten elveszi ezeket a terheket, és Isten csak olyan dolgokat enged meg az életben, amit az ember győzelmesen át tud élni, és az Isten ott van és a maga gondviselésével, szeretetével minden embernek az életét felügyeli.
Nem ejt hibát. Ismeretlen szerző után németből fordította Turmezei Erzsébet. Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak Isten útai, ha gondok örvényébe vesznek szívem legdrágább vágyai, ha borúsan búcsúzni készül a nap, mely csak gyötrelmet ad, egyben békülhetek meg végül, hogy Isten sosem ejt hibát. Ha tervei igen magasak, s irgalma kútja mély nekem, ha a támaszok mind inognak, ha nincs erő, nincs türelem, s tekintetem sehol célt nem lát, vaksötét, könnyes éjjen át. Egy szikrácska hit vallja mégis, hogy Isten sosem ejt hibát. És ha szívem megoldhatatlan kérdéseknek betege lett, mert elkezd kételkedni abban, hogy Isten útja szeretet, minden elfáradt sóvárgásom békén kezébe tehetem, és elsuttoghatom könnyek közt is. Ő nem ejt hibát, sohasem. Azért csend szívem, engedd múlni a földi múló életet, majd a fényben látni, ámulni kezdesz, mindig jól vezetett. Ha a legdrágábbat kívánja, a legsötétebb éjjel át, menekülj a bizonyosságba, hogy Isten sosem ejt hibát.
Kedves hallgatók, tehát szeretném, hogyha az előadás végén el tudnánk közösen mondani, vagy át tudnánk érezni, hogy valóban most már értjük Jézus szavát. Nem félreértjük, nem azt értjük, hogy jaj, nekem mennyi gondom, bajom van, és állandóan erről kell beszélni és panaszkodni. Hanem azt értjük, hogy aki követni akar engem, az vegye fel azt a keresztet, amit az életében más emberek nyújtanak neki. És így legyen a tanítványom. Mint az a példabeli ember, amit biztos már ezt a történetet sokan hallották, de szeretnék nem sokszor ismételgetni, vagy banális dolgokat hajtogatni, de minden esetre ez a történet, ha megesett, ha nem esett, meg nagyon jól kifejezi a lényeget, hogy egy ember megy a jégfötte, hófötte mezőn, és arra gondol, hogy neki már nincs ereje, ő itt fog elpusztulni. Ő föladja és összeroskad. Amikor meglát a közelében egy másik embert, aki föladta, és összeroskadt. Összeszedi a maradék erejét, hogy oda menjen ahhoz az emberhez, hogy segítsen neki, talán lehet segíteni rajta. Összeszedi az erejét, hogy ezt az embert a hátára vegye, és kimenekítse, és mást megmenekítve menekül meg maga is. Mondom, akár megesett történet, akár nem, persze történhet velünk is az életben ilyesmi, hogy azt mondjuk, hogy mint Arany János mondja a Kertben című versében, hogy kit érdekel a más baja. Hát kösse be más a maga sebét, elég az embernek, ha a maga sebét kötözgeti be. Sokszor így vannak az emberek az életben. Ez még nem is lenne olyan drámai, de sokszor keresztény emberek vannak így, és ez már drámai, mert hogyha keresztény emberek így vannak, akkor nincs kereszténység. A kereszténység az az, hogy észrevenni a másik embernek a nehézségeit, terheit, fogyatékosságait, és rajta segítve, az az érzésünk lehet már rögtön, közben is, hogy vannak nálunk nyomorultabb emberek is, vannak nálunk elesettebb emberek is, és ha segítünk embereken, ezzel segítünk önmagunkon is. Meg kell értenünk, és tapasztalatból ki kell próbálnunk Jézusnak ezt a kijelentését. És a magunk gondjaival, a magunk terheivel pedig szigorúan úgy kell bánni, hogy Péter apostol által mondja az Isten, minden gondotokat az Istenre vessétek. Ha nektek nem lenne olyan emberetek, aki segít rajtatok, nem lenne egy igazi társ, egy házastárs, vagy gyermek, vagy rokon, vagy barát, vagy ismerős, de hát az az igazi az emberi életben, hogy egy nagy barátunk, egy nagy segítőnk, ameddig csak lehellet van az órunkban, mindig marad, és ez az Isten. És minden gondunkat ő rávessük. És az imádság, mint beszélgetés, mint meghitt társalgás az Istennel segíteni fog azon a bajon is, amit sokszor úgy érzünk, hogy mi nem tudunk elviselni, tudnék a magunk bajait, amitre azt szoktuk mondani, hogy nem tudom megosztani, nem értenek meg emberek. Egy valaki meg fog érteni, de egy valamit ne is tessenek elfelejteni, azért ne úgy beszéljünk az Istenhez, hogy őt ne hallgassuk meg. Sokan azért nem tudják az imádságot gyakorolni, mert egyoldalulag imádkoznak. Csak ők akarják elmondani, ja Istenem, segíts meg, ezt add meg Isten, meg így nézzél rám. Az Isten csak arra tartják, hogy a saját vágyaikat kielégítse. Hát az igazi társalgás, az igazi beszélgetés az mindig az, hogy a másikat is szóhoz engedem juttatni. Mit kell értsünk ezen az Istennel való kapcsolatban, hogy azután imádkozzunk, miután telítődtünk az Isten beszédével. Ezért tartozik össze a Bibliaolvasás és az imádság. A kettő egymás nélkül nem áll meg. Miután hallottuk az Isten beszédét, miután olvastuk az Isten beszédét, és én mindenkinek azt szoktam tanácsolni, hogy a Zsoltárok könyvét olvassa sokat a Bibliából, mert van 150 olyan Zsoltárunk, amelyben válogatottabbnál válogatottabb nehéz helyzetbe került embereknek. Ott látjuk a magatartását, ott látjuk a kitartó küzdelmét, hogy ők hallani akarják az Istent, ők tapasztalni akarják az Istennek a közelségét és segítségét, és meghallották és megtapasztalták az Istent. Ezért most az előadást befejezendő a vetítésen azt szeretném önöknek bemutatni, hogy aki ezt a kis küzdelmet, mert a világon nem a legnagyobb küzdelem az, hogy valaki szeretett lénnyel társalogjunk. Az, hogy ezt küzdelemnek érezzük már pusztán, hogy azt mondom, hogy küzdelem az imádság, vagy az Istennel való beszélgetés, ez inkább a mi rossz természetünkre vet fényt, hogy mi vonakodunk a világegyetem legtökéletesebb, legszeretetteljesebb lényével kapcsolatba kerülni, pedig könnyen kapcsolatba kerülhetünk. Ezt a kis küzdelmet meghozhatjuk az életünkben akkor, amikor az a valaki, aki a kereszthordozásról beszélt, az megtanított bennünket egy olyan imaküzdelem által az Istennel való beszélgetésre, amelyről a legnagyobb műveket, talán az a bibliai történet ez, amelyről a legnagyobb festményeket készítették az elmúlt évszázadokban, közel 7-8 évszázadnak a festményeit fogjuk megnézni. Tehát nézzük meg most befejezésül, hogy Jézus hogyan tanított arra, hogy ha bármi terhünk van, gondunk van, hogy vessük azt az Istenre. A küzdelemnek a helyét megmutatják. Jeruzsálem keleti részén van a Kédron vagy Kidron völgye, amely a várost és az olajfák hegyét elválasztja. Ezen keresztül, egy hídon keresztül ment ki Jézus a városból megáldoztatásának az előestéjén. Nézzük a másik képet a Kédron völgye után, hogy ahova Jézus innen távozott, az olajfák hegye mai állapotában természetesen, amely Jeruzsálem keleti részén egy lankás domboldal volt, és itt szokta Jézus tölteni az éjszakát tanítványaival. Tudta ezt az áruló is, aki jött, Júdás. Ezek az olajfák, több évszázados olajfák, természetesen nem igaz, hogy Jézus idejében is megvoltak, azért 2000 éveseknek nem mondhatók, de több évszázados olajfák, amelyeket itt mutogatnak a turistáknak. Ilyen fák között lépdel Jézus tanítványaival, ilyen vidéken, vannak itt sziklás része is ennek az olajfák hegyének, egyébként egy ligetes rész, és most ilyen parkokat, ligete részeket alakítottak ki benne, és a művészet történetben körülbelül a 12.-13. századtól ábrázolják ezt a jelenetet. Jézusnak a legnagyobb súly most tevődik a lelkére. Most kezd valósággal a világ bűne az ő életére helyeződni. És bocsánat, még menjünk vissza, tehát a ravennai mozaik, még egy pár szót hadd mondjak róla, Ravenna mozaikján azt látjuk, hogy Jézus ebben a helyzetben az imádság mellett még igényelte volna azért, hogy együtt érezzenek vele a tanítványok. Ne felejtsük el, hogy Jézus is ember is volt, nem csak Isten fia volt, ember fia is, és ő is kérte a kereszthordozást, ő is igényelte az együttérzést és a vigasztalást. Elhoztam önöknek egy jó hír számot, a 90
1/4-es jó hírt, amely az egész számot ennek szenteltük, hogy mit jelent együtt érezni, vigasztalni másokkal is. Jézus miért igényelt ezt önmaga számára is? Hát ha Jézus ember is volt, akkor ő rá is vonatkozott ez a kereszthordozás. Jézus előre megy. Ez most már Ravenna után egy másik itáliai hely, ez a San Marcónak, a velencei Szent Márk székesegyháznak a mozaikja. Jézus egyedül előre megy, és amit nem tud megosztani emberekkel, és ami megoszthatatlan, ő csak azt kérte, hogy ő vele együtt érezzenek, és vele együtt imádkozzanak, de ezt a terhet nem lehetett megosztani, ezt magának kellett viselni Jézusnak, és csak a mennyei atya volt az, aki erőt tudott adni a Szentlélek által, és ezt fejezi ki ez a szép ravennai mozaik, hogy Jézus esengés, könyörögés, ahogy az a pár csíkot bal felső sarokból úgy jön Jézus felé, tehát hogy az Istennek az ereje a lélek által Jézust felvértezi az előtt álló küzdelmekre. Nézzék meg, hogy az arany háttér jelzi az Isten szándékát, hogy csak egy módja van az emberiség megváltásának, ha valaki magára veszi a világ terheit és bűneit. Ha nem veszi magára valaki, akinek egyébként nem kellene bűnhődnie, mert nincs bűne, akkor nincs megoldás az ember számára. Mindenki a maga bűneért veszik el. Ahogy az arany háttérrel olyan éles ellentétet képez ez a kopár, bogáncsos, tövises hegyoldal, ahogy ezt a 13. századi mester ábrázolta. Maga egyszerűségében is tényleg olyan lélekbe markoló jelenet, még akkor is, hogyha Jézus arcán nem tudják a fájdalmat, a kínt érzékeltetni, ne felejtsük el, a bizánci művészet ezt tudatosan kerülte is, mert a bizánci művészet egy kicsit mindig heretikus művészet, mindig ott van benne az az eretnekség, hogy azért teljesen nem volt ember ő, inkább azért Isten fia, mint ember fia, és ezért ez a Pantokrator Jézus a glóriával, a keresztel, és ezzel a szépen fésült hajjal, szakállal, bajusszal, hogy az arcon nem látjuk azt a rettenetes kínt, amit a keleti művészet eleve nem is akar ábrázolni, mert szinte nem akar beletekinteni ezekbe a terhekbe és súlyokba. Nézzük a következő képünket, még mindig bizánci hatásra van Duccionak, a 14. századi olasz mesternek Maestà ciklusa, amelynek a felső részén látjuk Jézus elfogatását, Júdás csókjával, az alsó részén pedig, hogy Jézus szintúgy filmszerűen van ábrázolva, bal oldalt a nagyobb tanítványok csoportja elalszik, ahogy balról vezetjük fel a szemünket, a három kiválasztott tanítvány, Péter, János, Jakab, Jézus, hogy jön hozzájuk, hogy imádkozzanak ért, és jobbra fönt az alsó rész jobb felső sarkában, hogy Jézus egyedül viseli ezt a terhet. Az Istennel osztja meg ezt a terhet. Itt van a kinagyításban ez az alsó rész. Itt is világosan látjuk, hogy Jézusnak az arcán még nem látjuk azt a szenvedés teljes küzdelmet, tehát ez is, ahogy Ravenna és a San Marco, még ez a Duccio nevű mester is bizánci hatásra valló műveket készít. Tulajdonképpen megmaradnak ezek a bizánci mozzanatok még Mantegnánál is a 11.-15. században, nem is ábrázolja Jézus, csak szinte hátoldalt, nem látjuk a szenvedést az arcán, az ima küzdelmet látjuk csak, és előtérben az elalvó három szeretett tanítványt és jobb oldalt, hogy jönnek az árulók Júdás vezetésével. És hogy a téma halad előre a festészet történetében, tehát elindulunk a 12. századtól, ugye az itáliai mestereknél le is mondanak arról, hogy Jézust profilból vagy félprofilból ábrázolják, mert nem tudják igazán ezeket a terheket kifejezni egy arcon, a megváltó arcán. Hát azt jól ki tudják fejezni, hogy alszanak el a tanítványok. Még a faszobrászatban is, tehát ez Hans Riemenschneider, német mester, 15.-16. század fordulóján készült képeit, már látjuk azért legalább fél profilból, itt van előttünk Jézus és az összetett kéz, a fölfelé tekintő arc és a szem, tehát itt valahogyan már a reformáció korában próbálják ezeket az óriási terheket ábrázolni, hogy Jézusnak most kerül a maga valóságában is a lelkére, a vállaira a világ keresztje. Hogyan tudja ezt elhordozni? Meg tud-e állni bűn nélkül, amikor itt a tanítványok ugyanerről a fa domborműről egy másik rész a tanítványok elalszanak? Aztán magyar mestereket is, bocsánat, még nem magyar mester, ez még a magyar mesterek egyik legfőbb ihletője, Lukács Cranach. 16. században vagyunk a reformáció korában, tudjuk, hogy Cranach a Luther Bibliát is végig illusztrálja a fametszeteivel. Én is most a 8-as videókazettának az címoldalára Cranachnak a római hatalomról készült metszetét tettem. Ahogy az angyal jön és a keresztet hozza Jézusnak, tehát úgy könnyít, hogy ráteszi a keresztet a vállára. De Jézus erőt kap az imádság közben, miközben a tanítványok nem nyernek erőt, mert nem imádkoznak, és itt elalszanak a baloldali kis csoportba, mint a kisgyerekek, olyan öntudatlanul elalszanak a meglett Péter és a fiatalember Jakab és János. És aztán Emes mester. Emes mesternek a képét átfestették, meg levágták a baloldali részét, azért van Péter feje egy kissé levágva, pár centit, hogy vitték, hordták, vitték a 16. század Magyarországán, de azért ez már jobban kifejezi azt a drámát, ami történik. De Jézus nem mehetett elébe a kereszt halálának anélkül, hogy imádságban meg ne erősödjék. Háttérben látjuk baloldalt fent sárga ruhában Júdást jönni a csapatokkal, előtérben balra lent Péter, vörös ruhában János, mögötte Jakab, de a kép középpontjában Jézus van, akinek a jobb vállát átfestették, tehát anatómiailag azért olyan csenevész, vagy olyan rosszul megfestett. Emes mester jól festette meg, csak aztán ugye a középkorban ilyen nem volt, hogy becsülték volna a szerzők eredeti szándékát. Akinek ecset került a kezébe, fogta magát, aztán valamit még ráfestett. Volt, amikor ágyékkötőt festettek rá a mezítelen testekre, volt, amikor természeti képeket. Itt sajnos Jézust, hogy úgy mondjam, fiziológiailag torzították el, de azért az arcon látjuk már azt a feszültséget, azt a megkönnyebbülni váró, a terheket most magára vevő Isten fiának a feszültségét, ahogy Istenhez fordul, kinyújtja a karját, hogy a imára kulcsolódik a kez, és a mennyből várja az erőt, hit által győznie kell. Lukács Cranachnak a kör metszete, szintén a 16. század elejéről, jól kivehető a három csoport, balra a kép bal szélén Júdás a csapatokkal, előtérben a három tanítvány, mint második csoport, és Jézus, akinek a legnagyobb tér jut, de akinek valóban a küzdelme a legtanulságosabb és legszemléletesebb mindannyiunk számára. Következő képünkön pedig látjuk, hogy a nagy Magyarországnak most Horvátország beli részén van egy középkor végi templom, ahonnan készült ez a körpassióból ez a részlet, a tanítványok elalvása és Jézusnak a vérverítékes ima küzdelme. Jézus az imádság idejét kihasználta, és háromszor keltette fel a tanítványait, de ő addig nem kelt fel, ameddig az imában győzelemre nem jutott, megerősödésre nem jutott, Istentől nem kapott erőt ahhoz, hogy győzzön. Mehetünk. Lőcsei Pál mester, a harmadik magyar mester már teljesen szembeábrázolja Jézust. Háttérben ugyanúgy látjuk Júdást a csapatokkal, előtérben a három elalvó tanítványt, és Jézus kiterjesztett karjai, és az angyalok, akik hozzák a keresztet, nyilván ezek allegorikus, jelképes, de nagyon szemléletes ábrázolások, hogy Jézusnak nem volt kitérése, ő neki a megkönnyebbülést az hozta, hogy megerősödhetett, de mire erősödhetett meg a kereszthordozásra? El Greco. És ezzel átlépünk a 17. századba. Előtérben megint csak az elalvó tanítványok, leggyászosabban a jobboldali Péter alszik el, a kézfejei, a kezének az összevisszasága is jelzi, hogy mennyire önkéntelen a nagy fogadkozó Péternek ez az elalvása. Jobbra, kicsit feljebb a szélen látjuk a fáklyás csoport élén Júdást és a katonákat, és a kép közepén vörös ruhában Jézus, aki az imádságban
szinte úgy társalog az atyával, hogy atyám, minden lehetséges néked. Hát ha lehetséges, múljék el ez a keserű pohár. Ugye előbb nem mondtam, hol keresztet, hol kelyhet ábrázolnak az angyalok kezében. A keserű pohár átvitt értelmű dolog, nyilván nem keserű poharat nyújtották át Jézusnak, csak ez egy szókép arra nézve, hogy itt a keservek keservét kellett Jézusnak kiinnia. Az egész emberiség bűnterhével kellett azonosulnia. Nem mondta azt, hogy nem az én bűnöm, nem tért ki, magára vette, azonosult vele, mintha ő követte volna el. Pál apostol nagy kijelentése juthat eszünkbe a 2. Korintusi levél 5. fejezetéből, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi a bűnnek meghalván az igazságnak éljünk, hogy mi az Isten igazsága legyünk ő benne. Aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. Később, amikor már a 17-ből, már a 18. században megyünk, mint Sebastiano Ricci képén, már az az érzésünk, hogy egy kicsit csak a felszínt ragadják meg, ott mindenféle szép telihold van a háttérben, meg sokféle szín, meg barokk, késő barokk, klasszicista egyszerűség, de mozgalmasság is. A lelki mélység egy kicsit veszít az erejéből, holott a technikai tudás az kifinomultabb és alaposabb, talán mint sok eddigi műnél láttuk. Jézus, ahogy összeroskadt, talán itt az összeroskadó Jézus, ugye ez a nehézség, hogy hogy ábrázolni ugye Jézust, aki az emberfia és a terhek alatt majd összeroskad, és nem tud felállni. Mehetünk tovább, mindig intek. Aztán, amikor átmegyünk már a teljes késő barokk klasszicista időszakban, egy osztrák festőnek 18. századi képe le is zsugorítja a képet szinte két alakosra, háttérben még ott látunk angyalfejet, de így ez a fő angyal, aki megerősíti Jézust a pohárral, és Jézus, aki összeroskad a mérhetetlen terhek alatt, hogy ártatlanként elszenvedni, mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Ez erre jutott az imádságban Jézus, és ez erősítette meg őt. Úgyhogy a következő képeken ezért fogjuk látni, hogy amikor jön Júdás, megint Hans Riemenschneider, ráismerhettünk a fafaragóra, 500 éves faragvány ez, és jön a kapun belül Júdás, ott van a bal kezében az árulás díja, ugye egy zacskóban, ugye a 30 ezüst pénz, és mehetünk a következő képeinkre, hogy amikor a Júdás csókja jelentet ábrázolják, ez egy francia katedrális a 13. századból, vagy amikor ugyanezt ábrázolja például Dürernek a három passiója közül az egyik jelenetén középütt Júdás csókja, jobb oldalt Péter a vagdalkozása, vagy a másik passióból szintén Dürernek itt bal oldalt van a vagdalkozó Péter és a nyugodt, de még Dürer még nem tudja annyira jól ábrázolni, azért is mondom, hogy gyorsan menjünk át ezeken a képeken. Például egy norvég ábrázolása Júdás csókjáról nem tudják még igazán ábrázolni, sem a spanyol ábrázolás a 15.-16. századból. Péternek az elvakultsága jobban rajta van az arcán, mint Jézusnak. Na, mit kell elmondanunk Jézusról az ima küzdelme után? Természetesen a bizánci művészet sem tudja egészen jól ábrázolni, ez Morale mozaikja, 13. századból a Júdás csókja. Még a nagy Giotto képen is, amelynek a kinagyítását nézzük meg talán fekete-fehérben, még itt sincs egészen rajta a képen, amit ki akarok most mondani, de menjünk ahhoz a képhez, amelynél kimondhatom, és talán ez a kép, amelynél ki lehet mondani, Van Dyck-nak a képe 17. századból. Jézusnak az a mérhetetlen nyugalma, ahogy ő megharcolta a küzdelmét az imádságban, és olyan erőt kapott, olyan nyugalmat kapott. Talán nagyítsuk ki ezt a képet, menjünk közelebb hozzá, és itt talán még jobban látjuk, hogy minden pörög, forog Jézus körül, már a hurkot vetik a nyakára, már Júdás előrelépés a csók jelére föladja a mestert. És nézzék meg ezen a képen az a végtelen nagy szelídség, nyugalom, és a másik iránt való kitárulkozás, hogy Júdás, csókkal árulod el, vagy barátom, miért jöttél. Tehát az ima mindig erőt ad, és az imádkozó ember azt szerzi meg az életben, amit más ember soha nem tud elképzelni sem,
hogy a gondunkat Istenre tudjuk vetni. Ő neki gondja van ránk. Az imádkozó ember a megkönnyebbült ember, és ezért az életben egészen más magatartást is tanúsító ember az élet nehéz helyzeteiben is. Ezzel ér véget a vetítés és a mai előadás. Tartunk 10 perc szünetet, és akinek kérdése van, nyugodtan fölteheti a kérdést. Akik nem tudnak itt maradni, viszont látásra 2 hét múlva. Ezt most nem én mondom, hanem már a sajtóban is sok hozzászólás megjelent, hogy valóban csak együttérezve gondolhatunk annak a több ezer embernek a gyászára, mert itt biztos, hogy több ezer ember érintett, de mondom, a sajtóban is megjelentek erről hozzászólások, hogy azért az elmúlt 1-2 évtizedben, nem tudom, Ruandában 2 millió embert öltek meg. Meg az elmúlt évszázadban, a 20. században több mint 200 millió embert öltek meg. Tessék meggondolni, hogy micsoda lelki terhek ezek, és micsoda csapások ezek. És ezek is hirtelen halálok voltak, és kiszámíthatatlan dolgok. Tehát a polgári lakosságot tizedelték meg azok is. Tehát én mondom, hogy nehéz így belemenni ebbe a kérdésbe, mert a jó Istent nem tudjuk igazolni, mert hiszen ő lát mindent, amit mi nem látunk. De van itt egy könyvünk, az a cím, hogy Krisztushoz vezető lépések, abban ez a megfogalmazás szerepel, hogyha mi lennénk Isten helyében, és mi átlátnánk mindent, amit, igen, az a könyv, kérném szépen, igen, ez a könyv, a Krisztushoz vezető lépések, köszönöm szépen, ez egy alapvető könyv, ez azt mondja, hogy ha mi lennénk Isten helyében, és mi látnánk annyira átfogóan ennek a világnak a dolgait, mi ugyanazokat a dolgokat engednénk meg, amit az Isten. De ezt itt most mi nem vagyunk az Isten helyében, tehát mi csak úgy megdöbbenünk dolgokon, ahogy ön is kifejezte, hogy megdöbbenünk, és hát emberek azt kérdezik, hogy az Isten ezt hogyan engedhette, miért engedhette. Most Isten megtehetné azt, hogy közben nyúl és nem enged dolgokat, és hadd mondjam el, hogy nagyon sokszor meg is teszi, de arról mi nem tudunk. Mert ugye ami nem történt meg, mert valaki visszatartotta azt a csapást, arról sokszor nem tudunk. A Jelenések könyve 7. fejezete úgy mutatja be Istent, mint akinek az angyalai fogják vissza a pusztító szeleket. Mert hogyha az Isten nem fékezné ezt a sok gonoszságot, ami van a földünkön, már ezt az estét se érhettük volna meg. Tehát egyrészt az Isten fékezi, akadályokat gördít a gonoszság elhatalmasodása elé, másrészt meg ahol megengedi, ott is kegyelemmel elegyíti, tehát ott is valami vigaszt, bátorítást nyújt embereknek, vagy felhasznál ilyen dolgokat valaminek a megértésére, de ezzel együtt nem tudunk mindent megmagyarázni, tehát én bele se fogok ennek a magyarázatában, mert hát hogy mik miért vannak pontosan a világon, főleg ilyen szerencsétlenségek és bajok, ezért mondom ezt a könyvet, hogy az Isten helyébe kellene lennünk, hogy lássuk, hogy mit miért enged meg. De azért még valamit erről az amerikai dologról hadd mondjak, és egy kicsit helyesbítve azt, amit elhangzik a tömegtájékoztatásban, abban a két ellenfél teljesen megegyezett egymással, hogy Amerika azt mondja, hogy ő az igazság, a másik meg a terrorizmus, a hazugság és a sötétség. De az iszlám is azt mondja különböző vezetében, hogy ott van az igazság, és amit nyugat csinál, az a sötétség. Tehát ebben megegyeznek, hogy mindegyik a magát kiáltja ki igaznak, és a másikat sátánnak vagy sötétnek. Én a Biblia alapján azt mondom, hogy én ezt nem állítanám. Én azt mondom, hogy itt a két rossz párharca volt. Itt jót nem találok ebben a felállásban. Ha röviden modellezni szeretném a dolgot, hogy itt van ez a szék mögöttem, én jövök be, valaki letesz egy rajszöget erre a székre, én nem veszem észre, ráülök és fölordítok itt önök előtt, és önök akkor azt mondják, hogy micsoda neveletlen és indulatos ember ez ordibál. Ugye? Mert először önök ezt az ordítozást hallják. Aztán később megtetszenek látni, hogy én nem véletlenül ordibáltam, mert hát szöget tettek le, vagy rajszöget. Én nem akarom védeni a terrorizmust, mert a Biblia szerint a terrorizmus nem védhető. A Prédikátor 8.8 azt mondja, hogy a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Tehát aki valaki gonosz eszközt használ, az soha nem vezet előre. Tehát a terrorizmust csak elítélni tudom.
De azt sem lehet igazolni és jogosítani, hogy egy állam olyan hatalmat gyakorol ezen a világon, amivel messze túllépi már az illetékességét. Tehát Amerikát se lehet igazolni. Én azt hiszem, hogy itt a rossz meg a rosszabb kérdése forog fel, nem a jó és a rossz kérdése. És ha ezt világosan látja az ember, akkor azt mondja, hogy az Isten itt megengedett valamit, ami mögött valahogy Sátán áll, az egyik mögött is, meg a másik mögött is. Ha meg még azt is megismerjük, és ezt fogom most a Bencur utcai sorozaton megmutatni, hogy a Jelenések könyve hogyan mutatja be korunk hatalmait. Ugye a Jelenések könyvében az iszlámról proféciák vannak a 9. fejezetben, de Amerikáról is proféciák vannak a 12. és 13. fejezetben. Most fölteszem önöknek a kérdést, ezt ki ismeri ma? Ezt ki ismeri ma, hogy Isten 2000 évvel ezelőtt a Biblia utolsó könyvében, amikor bemutatta az elkövetkezendő évezredeket Jézus mennybe menetele után és a második eljövetel előtt, bemutat ilyen hatalmakat, például az iszlámról három idői kijelentés is van Jelenések könyve 9. fejezetében. Az Egyesült Államokról pedig bemutatja a Biblia, hogy milyen szépen kezdi a pályáját, milyen befogadja az európai üldözötteket, és utána hogyan torzul el. Ez a Jelenések 12-13. Fejezete. Tehát az ön kérdésére részletesebb választ fogok adni majd a Bencur utcai sorozaton, csak hogy mérlegelni tudjuk, hogy nehogy azt mondjuk, hogy most szerintem ez az igaz, az meg a hamis. Szerintem itt most két hamis vagy két rossz találkozott. Azt önökre hagyom, hogy melyiket mondják a rosszabbnak. Az, aki a rajszöget teszi le, vagy az, aki ordibál. Ezt csak úgy modelláltam az egész eseményt, rövidítve, úgy lecsupaszítva egy kis képbe helyeztem. Itt a rossz ütött a rossz kezére, és hogy ezt Isten miért enged meg ilyen dolgokat, ezt a Jelenések könyve tárja elénk. De aki nem ismeri a Bibliát, nem ismeri Jelenések könyvét, azt hiszem annak is elég magyarázat az ez, hogy Isten nem ejt hibát, itt sem ejt hibát, látjuk a nagy erővonalakat a világ történelemben, és látjuk ennek a végkimenetét. És még annyit hadd mondjak önnek, hogy 10 évvel ezelőtt tört ki ugye az iraki-amerikai háború. Én akkor baján voltam, és az emberek úgy január volt, és úgy szorongva kérdezték, hogy lesz ebből világháború, mert azt mindenki tudta, hogy Saddam Hussein már atomfegyvert szerzett be. És akkor én mondtam nekik, hogy Ámos prófétával együtt mondhatom, valóban Ámos prófétával együtt, hogy nem vagyok próféta sem prófétának fia, barompásztor vagyok és vadfügét szedek, szóval nem vagyok próféta, azt meg tudom mondani, hogy itt Irak nem nyerhet. Mert az iszlámról szóló kijelentések a Bibliába lejártak, itt csak Amerika lehet a győztes, és mondom, világháború nem lesz. Tehát ez világos, de nagyon féltek az emberek, nem tudom, hogy valaki visszaemlékezik-e még, hogy 10 évvel ezelőtt mi történt itt Magyarországon, de ugye féltek vegyi fegyverektől, de féltek atomfegyverektől is, amit ugye ez az őrült kalandor majd bevett. De azért jó ismerni a bibliai proféciákat. A bibliai proféciák úgy bemutatják, hogy nem lesz atomhalál, Isten nem engedi meg, nem lesz hőhalál, nem lesz olyan környezetszennyezés, hogy lehetetlenné válik az élet. Lesz ugyan 7 csapás, amivel befejeződik a történelmünk, de az olyan gyors lesz, és Jézus éppen kimenekíti, oltalom alá helyezés, kimenekíti az igazságra vágyó embereket, hogy a Biblia végül is egy nagy ígérettel zárul, hogy Jézus második eljövetelével a gonoszság történelme le fog záródni, és Isten, amit megenged most a történelmünkben, azért engedi meg, hogy megtanuljuk gyűlölni a rosszat és ragaszkodni a jóhoz. Úgy, ahogy a 37. Zsoltár mondja, hogy kerüld a rosszat, jót cselekedjél és megmaradsz örökké. Tehát röviden, de egy kicsit körbejárva ezt tudnám mondani. Tessék! Nézd, hogy ok nélkül áldozat, arra tetszik gondolni, hogy mindenki valahogy bűnös itt a Földön, és azért nem lehet ok nélkül áldozat. Azt tetszik kérdezni röviden velős, hogy vannak-e véletlenek, a Biblia szerint nincsenek véletlenek. Ha valaki például meghal, számunkra váratlanul hal meg, vagy gyerekként hal meg, csecsemőként hal meg, akkor az Ézsaiás könyve 57. fejezet első versét érdemes megjegyezni, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz. Sokan meghalnak igaz emberek. Semmi vétkük nincsen, vagy olyan vétkük nincs, ami, ami mondjuk igazolná ezt a förtelmes dolgot, ahogyan meghalnak. De sokszor az Isten azért vesz ki ebből a világból embereket, mert a veszedelem elő ragadtatik el az igaz. De azt az Isten tudja, hogy ki mit tud elviselni, mit nem tudna már elviselni. Valamikor egy halállal szabadít ki Isten embereket gyötrő helyzetekből. Szóval ez nagyon sokrétű és nagyon összetett választ ad a Biblia ezekre a kérdésekre. De ezt én nem tudom most konkrétan megmondani, sem egy, sem a többi 5000 áldozatnál, hogy kinél. Nem vagyok olyan regényíró, mint a Szent Lajos király hídjának a szerzője, Tordon Weider, aki megírta, hogy miért az alatt, az 5 ember alatt szakadt le az Andokban az a hágcsó híd. És akkor kinyomozza, hogy egyik se volt véletlen, és akkor erről ír egy regény. De én ezt nem tudom megmondani sem egy embernél, sem 5000 embernél, de abban megnyugszom, hogy Isten sohasem ejt hibát, hogy Istennek gondja van minden emberre, hogy Isten nem hagy feljebb kísérteni. Nekem ezek a bibliai kijelentések nyugalmat adnak Istenről, hogy majd egyszer kiderül, lesz egy ítélet, és az ítéletben mindenki fog derülni, hogy Isten mit miért engedett. Sok mindent nem értünk itt ezen a földön, de a hit azért megnyugtat és bizalmat ébreszt, hogyha mi lennénk, megint csak ezt tudom mondani, hogyha mi lennénk az Isten helyében, mi is ezt engednénk meg.